Szeretettel köszöntelek benneteket a szombatnapon. Szeretném most kicsit elmélkedni ma arról a törvényről, ami a menny törvénye, ami a szeretet. Ugye nagyon sokan a mai világban hát a rosszat jónak mondják, és a jót azt rossznak. És ugye ti is emberekkel kerültök kapcsolatba, és nagyon fontos nekik a világ szeretete, a divat szeretete, az én szeretete, a pénz szeretete, tárgyak szeretete, a test dicsőítése és annak a szeretete. És hát ebbe a világba kell nekünk, ahogy a szombatiskolán is elhangzott, jó példának lennünk, és sokszor szavak nélkül is prédikálnunk. Szeretném felolvasni nektek János evangéliumából, ami alapigénket a 13. fejezetből a 34 és a 35. verset. János evangélium 13. fejezetének 34 és 35. verse így hangzik. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Nézzük meg először, hogy hogyan szereti Isten az embert. Hogyha egy sorban el kellene ezt mondani, akkor hogyan fogalmaznátok meg? Feltétel nélkül. Igen, van egy nagyon jó sor erre a Bibliában, amit mindannyian ismerni fogtok. Ez a János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Szentírásnak ez az egyik legismertebb igéje, szinte minden nyelvre lefordították. Ez az ige nagyon röviden és tömören felvillantja előttünk a megváltásnak az öröm hírét. Ez az ige az, amelyből röviden kiderül a teljes igazi szeretet, amiből megismerhetjük Istent. És miért igaz és teljes ez a szeretet? Azért, mert minden érdemtelenségünk ellenére Isten megelőlegezte számunkra. Ami hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor mi még bűnösök voltunk, akkor mi történt? Krisztus érettünk meghalt, olvashatjuk Rómában. Isten megtehette volna, hogy megsemmisíti az ember párt, amikor beleesett a bűnbe. Megtehette volna. Ő, akinek a legyen szavára állott elő minden, a semmiből valami lett, megtehette volna azt, hogy teremt egy új emberpárt, egy új földet, egy új univerzumot, angyalsereget, bármit. De ő nem az egyszerűbb megoldást választotta, hanem a nehezebb utat. Hányszor van az, amikor emberek úgy vannak az életben, hogy nem működik egy munkahely, nem működik egy kapcsolat, egy házasság, és újat kezdünk. Azt mondják, hogy nekem ennyi elég volt, és ha Isten is ezt tette volna, akkor mi most nem ülünk itt, és nem beszélgethetünk. És Jézus akkor nem váltott volna meg bennünket. Mert ő a nehezebb utat választotta, a szeretet, a helyreállítás útját. Még a paradicsomból való kivizetés és az átok közlése előtt adott egy ígéretet a bűnben roskadozó emberi párnak. Egy ígéretet. Azt mondta, hogy ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magad között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Más szavakkal ez azt is jelenti, hogy az Isten nem hagyja magára az embert, hanem ellenségeskedés támaszt benne a bűnnel szemben. Küld egy szabadítót, aki az asszonynak az utódja. Tehát az emberi nemzetségnek a tagja lesz, és a kígyó az a sátán fejére fog taposni. Vagyis megsemmisíti minden hatalmát. De azon az áron, hogy a kígyó az utolsó erejével belemar még a sarkába, az az életére tör. Ez az első evangéliumnak nevezett ígéret röviden ismertette az emberpárral a megváltás történetét. Isten annyira szereti az embert, hogy még egyetlen egy emberért is kész lett volna a fiát odaadni, hogy megmentse. Amikor az ember elbukott, látszólag nem volt semmilyen menedék a számára. Miért? Mert a megszegett törvény a bűnös életét követelte. Ellen White így ír erről. Az egész világegyetemben csak egyetlen lény tehetett eleget a törvény követelményének. Miután az isteni törvény ugyanolyan szent, mint Isten, tehát csak Istennel egyenrakú lény vállalhatta a bűnhődést, a jóvátételt a törvény áthágásáért. Csak is Krisztus kívül senki más válthatta meg az embert a törvény átkától. Krisztus magára vállalta a bűn átkát és szégyenét, vállalta, hogy leereszkedik a nyomor mélységeibe, hogy az elveszett emberiséget megmentse. Atyánál közben járt a bűnös érdekében. Az angyalok hiába ajánlották volna föl magukat áldozatul az emberért, csak Isten fiának, Jézusnak volt hatalma megváltani az embert, mert ő teremtette és adta a törvényt. Mélységes szánalmat, könyörületet érzett a bűn, a halál és a sátán fogságába került ember iránt. Ezért vállalta ezt a kockázatot, hogy ott hagyja a mennyet. Mivel látott egy hajszálnyi lehetőséget az ember megmentésére, úgy döntött, hogy nem mond le róla. Filippi második fejezetében így szól Isten igéje. Aki, amikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüvisíti, szolgai formát vévén föl emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. A Szentírásban olvasunk arról is, hogy a megváltás terve nem Ádám és Éva bukása után alakult ki, nem utána fektette le az Isten, hanem a világ megalapítása előtt. 1 Péter 1.20-ban olvashatjuk ezt. Minden tudása folytán számolt azzal a lehetőséggel is, hogy az ember elbukik a próbában. És már az ember létezése előtt elkötelezte magát az Isten, hogy meg fogja menteni. Ne felejtjük el sohasem, hogy Jézus áldozata az egy teljesen önkéntes áldozat volt. Azzal, hogy Krisztus emberi természetünket felvette, soha el nem szakítható kötelékkel kötötte magát az emberiséghez. Isten Krisztust teljesen az emberiségnek adta. Mindörökre az emberi család tagjává lett. Jézus élete az önmegtagadás és a mások iránti gondos, aggódó szeretet élete volt. Szemében minden ember élet becses volt. Minden emberben veszendő lelket látott, akinek megmentését különleges küldetésének tekintette. Krisztus emberi válása előtt áttekintette földi életútját. Mindent tudott és mindent látott előre. Látta a jászolt, látta a templomot, látta a Golgotát. Ismerte azt, hogy milyen szenvedés fog ráválni. És tudta azt is, hogy az ő áldozatát milyen kevesen fogják értékelni. És mit tett ennek ellenére? Vállalta a küldetést. Ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Olvassuk Zsoltárokban, hogyha meg akarjuk érteni, hogy mennyire gyűlöli Isten a bűnt, akkor nézzünk fel a Golgotára. Megdöbbentőben ezt bemutatni már nem lehet. De hogyha azt akarjuk megtudni, hogy mennyire szeret bennünket, akkor nézzünk újra a Golgotára, mert jobban már nem szerethet. Alapigényben így olvastuk, hogy egymást szeressétek, amit én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Jellemünk minél jobban hasonlít üdvözítünk jellemére, annál mélyebben szeretjük azokat, akikért ő meghalt. Azok a keresztények, akik önzetlen szeretettel viseltetnek egymás iránt, olyan bizonyságot tesznek Krisztusról, amelyet a hitetlenek nem tudnak cáfolni, és amely szeretetnek nem lehet ellenállni. Nem tudjuk felbecsülni az ilyen példamutatásnak, hogy milyen nagy hatalma van. Semmi sem győzi le olyan hathatósan Sátán és küldöttei forradalmait, semmi sem építi úgy a megváltó országát, mint Krisztus gyülekezetének megnyilvánuló szeretete. Csak akkor örvendhetünk békességnek és jólétnek, ha gyakoroljuk a szelídséget és a szeretetet. Pál apostol Korintusbeliekhez 13. fejezetében így ír a szeretetről. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok, és szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És a jövendő tudok is mondani, és minden titkot és mindent tudományt ismerek is, és a egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Nem számít az, hogy milyen magasztos valakinek a hitvallása. Ha szívét nem járja át Isten és embertársai érzett iránti szeretet, akkor ő nem Krisztus tanítványa. Legyen bár nagy hite, sőt, csodatevő ereje is, szeretet nélkül mégis értéktelen minden ilyen hit. Lehet valaki nagyon bőkező, de hogyha nem hamisítatlan szeretet indítja erre, ha még minden vagyonát a szegények táplálására adja is, a puszta tett nem dicséri őt Isten szemében. Buzgalma akár vértanú halál is lehet, de ha szeretetben szegény, akkor Isten szemében vagy félrevezetett rajongó, vagy pedig egy álszent. Az utolsó napokban sok meglepetés fogja érni az embereket. Az embernek fia jobb keze felől állókhoz szól, akiknek önzetlen szeretetből fakadó tetteik meghatározónak bizonyultak. Aztán majd szól a bal kezük felől állóknak is. És ez a tömeg megkérdezi, hogy de Uram, miért? Jézus azt mondja ugye Máté 7.22-ben, hogy Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk ki, és nem a te nevedben üztünk ki ördögöket, és nem cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot a te nevedben? Mindezek a dolgok milyen kívánatosak a mi számunkra is. Ugye a szombatiskolán szó volt a hitről. Ha olyan nagy hitem van, hogy föltámasztok egy halottat, vagy hogyha meggyógyítok egy bénát, hogy fontos a hit. Ezeknek az embereknek volt hitük. És közöttünk is vannak olyanok, akiknek van hitük. De hogyha Jézussal nincs kapcsolatuk, és nincs szeretet bennük, akkor azt mondja Jézus, hogy nem ismerlek benneteket. Hiába tudsz te halottakat támasztani, hiába tudsz betegeket gyógyítani, ha nem szeretetből teszed, és ha nem ismered Jézust, akkor ez olyan, mint az zengő érc, vagy a pengő cimbalom. Pál apostol azt mondja 1 Korintus 13.8-ban, a szeretet mikor múlik el? Soha. Szeretet soha nem múlik el. Soha értékét nem veszíti. A szeretet a menny vonása. A tulajdonosa pedig becses kincsként viszi majd magával Isten városának a kapuján át. Mindegyikünk tegye föl magának a kérdést, hogy bennem él-e a szeretet kegyessége? Elsajátítottam-e a hosszú tűrést és a kedvességet? Tehetségünk vagy műveltségünk, szónoki képességünk enélkül a mennyei vonás nélkül ugyanolyan értéktelen lesz, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. Pál a Kolossébeliekhez a 3. fejezetben ezt írja. Öltözzétek föl azért az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyöröltes szíved, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna. miképpen a Krisztus is megbocsájtott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és hálázatosak legyetek. És mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és az Atyának ő általa. Krisztusnak lekötelezettjei vagyunk. És ez a szent lekötelezettség eljárít minket mindazokért, az emberekért, akikért ő meghalt. Ugyanolyan megértéssel, gyöngéd szónoklással és önzetlen szeretettel viselkedjünk minden ilyen ember iránt, ahogy amilyen Jézus Krisztus tanúsított irántunk. Hogyha ő veszi birtokába lényünket, kihal belőlünk az önző nagyra vágyás, és minden törekvés az elsősége való vágy. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Az ember gonosz tetteivel elidegenítette magától az Istent. De Krisztus az ő életét adta azért, hogy aki akar, az megszabadulhasson a bűneitől, és visszatérhessen a teremtőjéhez. Krisztus kész volt erre a nagy áldozatra, ő előre látta ezt az egész világegyetemet. Fogadjuk hát el ezeket a drága véren vásárolt kiváltságokat. Ami Istenünk, az igazság Istene, trónjának oszlopai az igazság és a könyörület. Ő a szeretet, ő a gyengéd szánakozás Istene. Ilyennek ismertük meg őt az ő fiában is, a mi megváltunkban. A türelem és húszatűrés Istenét csodáljuk, és törekszünk átvenni jellemét, mert ő az igaz Isten. Nézzük meg egy példát az igéből, amikor Krisztus szeretete megmutatkozott egy emberben. Nézzük meg azt, hogy milyen hatása volt ennek az embernek az életének és az ő példájának. Képzeletben utazunk el Rómába. Benyújtjuk a szemünket, és képzeljük magunk elé egy nagy palotát, egy tárgyalótermet, és ott áll Pál apostol, Néró császár törvényszéki csarnokában. Mit tudunk Néróról?
Elgyűjtötte Rómát.
Igen. Kegyetlen volt. Néró elérte a világi hatalom csúcspontját és tekintélyét. Egyszer mint a bűn és a gonoszság mélységét is. Az ő hatalma és nagysága egyedülálló volt az egész világon. Tekintélyét senki sem vitathatta, és az ő akaratának senki nem állhatott ellen. Fejedelmek koronáikat rakták le az ő lábához. Hatalmas seregek meneteltek parancsára, flottáinak zászlói győzelmet hirdettek. Szobra ott díszlelgett a törvényszékek termeiben, és a szenátorok rendeletei, a bírák határozatai mind az ő akaratát visszhangozták. Milliók hajtották meg térdeit parancsai előtt. Neve megremegtette az egész világot. Kegyét veszteni annyit jelentett, mint elveszteni szabadságot, vagyont és életet. Sőt, pillantásától jobban féltek, mint a dögvésztől. Amikor Pált kihallgatásra idézték Néró elé, egyetlen egy lehetőség volt kilátásra számára, mégpedig a halál. Az a súlyos bűn, amivel őt vádolták, ráadásul a keresztényekkel szemben tanúsított gyűlölet, nem gyújtott reményt ügyének kedvező kimenetelére. Tudjuk, hogy mivel vádolták Pált? segítek. A zsidók lázítás és eretnekség vágyait hozták föl Pál ellen. És még volt egy nagyon durva vád, a rómaiakkal együtt pedig megvádolták, hogy a város felgyújtására bújtogatott. Nézzük meg, hogy mit tudunk a tárgyalásról. A római jog szerint a vádlott védőügyvédet fogadhatott, aki az ügyét a törvényszék előtt képviselhette. Az érvelések súlya, a bizonyítékok, a szenvedélyes szónoklat, a kérelem, a könyörgés, a könnyek hatása gyakran sikerült kieszközölnie a védőnek enyhébb ítéletet. Azonban, amikor Pált Néró elő idézték, ügyét, mint tanácsadó vagy védő, senki sem merte elvállalni. Egyetlen barátja sem volt jelen, aki összefoglalta volna az ellene felhozott vádakat, vagy aki védelmére kelhetett volna néhány szóban. A római keresztények között nem volt egyetlen ember sem, aki mellé állt volna eme nehéz órában. Erről az eseményről az egyetlen megbízható forrást maga Pál jegyzi föl. Keresjük ki ezt az igét 2 Timóteus 4, 16 és 17. versében. 2 Timóteus 4, 16 és 17. verse.
Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, minnyáján elhagytak, ne számítassék be nékik. De az Úr mellettem állott, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést, és hallják meg az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán felületből.
Köszönöm. Pál Néró előtt. Micsoda ellentét, a görögös uralkodó, előtte pedig Isten gyermeke, aki a hitért feláll. Ellen White így ír erről. Az agfogoly pénztelenül barátok, tanácsadók nélkül álltott Néró előtt. Róma császára előtt, akinek arconásaira a benne dúló, gyalázatos szenvedélyek ültek ki. A fogoly arcáról Isten békessége, szíve nyugalma, szeretete sugárzott. Pál élete szegénység, önmegtagadás és szenvedés volt. Annak ellenére, hogy ellenségei megrágalmazták, fidalmazták, meg akarták félemlíteni, mégis bátran emelte magasra a kereszt zászlaját. Mint mestere, hontalan vándor volt ő is, és hozzá hasonlóan életét embertársai boldogítására szentelte. Hogy is érthette volna meg, hogyan is méltányolhatta volna Néró ez a szeszélyes, szenvedélyes, bűnös zsarnok Isten e fiának jellemét és indítékait? A törvényszék tágas csarnokát megtöltötte a kíváncsi, nyugtalan embertömeg, mely zúgott, tolongott, hogy mindent, ami történik, lásson és halljon. Magasrangúak és alacsony sorsúak, gazdagok és szegények, műveltek és tudatlanok, büszkék és alázatosak, valamennyien, akik ott szorongtak, egyformán tudatlanok voltak, az élethez, az üdvösséghez vezető utat egyikük sem ismerte. A zsidók, mint előzetesen a lázítás és az eretnekség vágyait hozták föl Pál ellen, a rómaiakkal együtt pedig megvádolták, hogy a város felgyújtására bújtogatta a népet. Miközben a vádak ellen elhangoztak, Pál megőrizte rendíthetetlen nyugalmát. A nép és a bírák meglepetten bámulták. Már sok törvényszék kitárgyaláson vettek részt. Számtalan gonosztevőt láttak már. Azonban ilyen férfit, akinek arcvonásai ennyire a nyugalmat, a szerítségét tükrözték, ilyen foglyot még sohasem láttak. Az éles szemű bírák akik megszokták, hogy olvasnak a foglyok arcvonásaiban, hiába kutatták Pál arcán a bűn nyomait, de mindannyian feszülten figyeltek szavaira, amikor engedélyt kapott, hogy első védekezését előadja. Pál tehát még egyszer alkalmat nyert, hogy a csodálkozó és figyelő tömeg előtt a kereszt zászlaját a magasba lobogtassa. Mielőtt tekintete átfogta a körülte hullámzó tarka tömeget, zsidókat, görögöket, rómaiakat és más országok idegeneit, lelkében felizzott a vágy, hogy üdvösségüket szolgálja. Nem gondolt a védekezésre, nem törődött a környező veszélyekkel, se rettenetes sorsával, amely rávárt. Egyedül csak Jézus látta a közben járót, aki Isten trónja előtt könyörög minden bűnös emberért. Ember fölötti ékeszólással és erővel tárja hallgatósága elé az evangélium igazságait. Rámutat a bukott emberiségért hozott nagy áldozatra. Kijelenti azt, hogy az ember megváltásáért végtelen ár lett lefizetve. Isten gondoskodott arról, hogy az emberrel megoszthassa a trónját. Angyali hírnökök kötik össze a földet a mennyel, és így az emberek minden cselekedete, akár rossz, akár jó, nyíltan feltárul az igaz bíró szem előtt. Így harcol és küzd az igazság szószólója. Kívül a hitetlenek, a hűségesek, a hűségtelenek között. Ott áll, mint Isten képviselő szava, mint a menny szózata. Hangjában és tekintetében nincs semmi szomorúság, semmi félelem, vagy semmi csüggedés. Ártatlanságának biztos tudatában felövezve magát az ige igazságával, vértjével, újjong annak, hogy ő Isten gyermeke. Szava győzelmi kürthang, mert mely túlharsogja a csatazaját. Hirdeti, hogy az ügy, amelynek életét szentelte, az egyetlen, amely soha el nem bukhat. Ő ugyan eleshet, de az evangélium nem veszhet el. Isten él, és az ő igazsága győz. A Biblia azt írja apostolok cselekedetei 6. fejezetének 15. versében, hogy azok az emberek, akik e napon Pálra tekintettek, olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját. A jelenlevők soha azelőtt nem hallottak hasonló szavakat. Még a legkeményebb szíveken is átrezdültek és visszhangoztak. A tiszta, meggyőző igazság diadalmaskodott ott a tévedés felett. Sokan, kiknek szívében moshatolt először a világosság, később örömmel jártak a fényében. Azt kívánom, hogy mi is Pálhoz hasonlóan teljesen adjuk át lényünket az Úrnak, és azzal a szeretettel tudjuk szeretni az embertársainkat, amilyen szeretettel az Úr szeret minket. Hogyha Krisztus követjük, akkor az Atya nekünk tulajdonítja üdvözítőnk érdemeit. S ha jellemének kegyességeit átültetjük a szívünkbe, akkor jó illatot árasztunk körülöttünk. Ha szeretet, szelídség és békesség lelkülete itatja át az életünket, akkor az Úr erőt ad, hogy lágyítsuk meg és csillapítsuk le a kemény szívűeket. És Krisztus számára nyerjük meg a hit keserű ellenségeit. Kívánom azt, hogy életünkben valóság legyen a mi alapigénk, és amit az Úr szeret bennünket, mi is úgy szeressük egymást. Kegyelméből ámen.
Isten csodás nagy szereme,
Thank you.
ezekben a csöndes percekben. Köszönjük, hogy te üzeneted az mindig aktuális, és mindig szíven talál bennünket. Kérlek, bocsáss meg, ha sokszor szeretet nélkül valók vagyunk, ha nem tudjuk szeretni, talán még azt se, aki mellettünk ül a teremben, vagy a munkatársat, vagy azt, aki hangoskodik, vagy randalizozik a tömegközlekedési eszközön. Akkor köszönjük, hogy te bemutatod nekünk azt a nagy áldozatot és szereteted, amit vállaltál értünk. Segíts, hogy ezt az ingyen kapott ajándékot tudjuk elfogadni, hogy a mi önző lényünk, amely sokszor kedvesebbnek látja a rosszat, mint a jót, tudja megtagadni önmagát, hiszen mi hisszük azt, hogy újjászületett emberként a te gyermekeid vagyunk, és mindig hozzád futhatunk, és kérhetünk bármit, bölcsességet és szeretetet és hitet, te segítesz ezeknek a gyakorlásában és növekedésében. Kélek, áld meg a mi gyülekezetünket is, hogy meg tudjuk tartani a te üzeneteidet, Uram, és hogy úgy tudjuk egymást szeretni, hogyha valaki ide bejön, lássa meg, hogy ezek az emberek valóban a te gyermekeid, mert mi szeretjük egymást, és így dicsőséget hozunk a te nevedre. Kélek, áld meg a számunkra a hátralévő napot is, kegyelmedből. Amen.
Kegyelmedben hordozz engem, égi Atyám szintelen, irgalmassá tedd a szívem, örök égi kegyelem, hogy szívembe húzz a tűrés, bántalmad a rossz irám, hogy mindenkor könyörögjek, azért is ki engem bánt. Szüntelenül hadd figyeljek, égét odra égétre, irgalmatlan ítéletre, minden kemény szívűre, hogy látnék én tiszta szívet, szívfájóval teljesed, hogyha Jézus ismét eljött, áldás hozzas kegyelmet.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.